A mai igét a Lukács evangélium a 15. részéből, a 17-től a 21. versig olvassuk. Kérném, aki tárgyálva hallassa. Ekkor magába szállt, és ezt mondta: az én apámnak hány vérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki: atyám, védkeztem az ég ellen, és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek, tégy engem olyanná, mint véreseik közül egy. És útra kelve el is ment apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá: atyám, védkeztem az ég ellen, és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Imádkozzunk.
Egyszer volt egy gazdag ember.
Egy gazdag ember?
Egy gazdag ember.
Akinek volt két fia.
Kettő. Én. És te.
Kettő.
Kettő. Egy nap a fiatalabb így szólt az apjához:
apám, add ki nekem a vagyomból rám is ő részt.
Most azonnal?
Most azonnal. Nem akarok várni, amíg meghalsz. Most akarom a tortából nekem járó részt.
Ezért az apa kettő osztotta a vagyonát. Felét az egyiknek, és felét a másiknak adta.
A pénzének a felét.
A vagyonának a felét.
A fiú átvette a gondjaira bízott összeget.
Hűha, az összes pénz.
Igen.
A fiatal a fiú távoli országba költözött.
Elment a pénzemmel.
Elvitte a pénzét rendesen?
Pénz, igen, pénz, pénz, pénz,
vette,
pénz.
És elköltötte. Sok időbe került.
Fogadom, nőkre is borra költötte.
Igen, ezt tette, elkocsékolta.
Nem jól használta.
Nem jól használta fel. És aztán kihullott a kezéből.
Pénz, 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 semmi pénz, ó, az nem igaz.
És éhénység szakadt rá.
Ó, nem, nem.
És éhezni kezdett.
Minden dohányát elszórta.
Egy tölvővesnél talált munkát. Disznókat etetett, micsoda piszok.
Disznókat etetni?
Disznókat etetni.
Disznókat etetett, igen, disznókat. Végre fel egy nap éhhez tért.
Otthon még a béresek is jól lakhatnak.
És te itt vagy a disznókkal és a mosolyokkal.
És éhen halsz.
Így szólt magában.
Elmegyek, és megkérdezem, hogy visszafogad nekem én.
Egyet hazament, de változta, amit mondok.
Apám, védkeztem az ég ellen, és ellened. Nem. Apám, nem vagyok méltó, hogy a fiat legyek. Nem.
És egy bizonyos távolságban volt.
Apám, védkeztem az ég ellen, és ellened.
És oda tudod, hogy üdvözölje.
Üdvözölni őt.
Igen, üdvözöl.
Találkozni vele, és üdvözölni.
Gyorsan hozzatok valami ennivalót.
Micsoda? Gyűrűket az ujjaira?
Sarut a lábára, halott volt és most él. A fiam hazajött.
Ó, dicsőség neked!
Mondta fiatal a fiú az apjának.
Á, dehogyis.
Mondta a másik.
Úgy gondolom, ez bosszantó.
Ez bosszantó?
Mondd már, fiam, mi a baj?
Dolgoztam keményen a földedem. Hű és igaz voltam.
Hű és igaz.
Miért rendeztél lakomát az öcsémnek?
Fiam, mindenem a tied. De hazajött a fiam, a fiam, a fiam. Halott volt és most él. Hazajött a fiam.
Ő a testvér.
A hímfellér.
Hazajött a fiam.
A felolvasott ige nem az egész történet, ami most itt az előbb hallhattunk, ez a tékozó fiúnak a története. Elég jól ismert történet, sokszor hallottuk. Sokan sokféleképpen tanítottak már ebből az ige részből. Hogy miért csak a történetnek körülbelül a közepét olvastuk fel, és még csak a közepéről lesz szó. Érzésem szerint azért, mert igazából itt kezdődik a lényeg ebben a történetben. Egy talán érdekes kérdést tennénk föl. Voltatok-e már ti tékozó fiú? Persze mindenki, aki lány, az lefordítja magát tékozó lányként, de inkább így hivatkoznék a történetbe, hogy tékozó fiú. Ezt a történetet, illetve ezt a érzés, amikor tékozó fiú visszatér, ezt megköznapi értelemben is hallhatjuk. Nem csak Isten tisztelten hallhatjuk ezt a kérdést, hogy ó, a tékozó fiú megtér, hazatér. Használjuk akkor, amikor mondjuk valaki elfordul egy rossz viselkedéstől, vagy tényleg fizikailag is visszajön valahonnan, és csak viccesen azt mondjuk neki, hogy ó, megtért ez a tékozó fiú otthonra. Általában egy ilyen lám-lám, én előre megmondtam, érzés is párosul hozzá, amikor ezt mondjuk valakinek. De általában valami rosszról való elfordulást, vagy valami rossz viselkedésből, rossz helyről való megtérést jelent a köznapi értelemben. Természetesen tudom, hogy ennek van üsztörténeti jelentése is. Tudjuk, hogy Jézus nem véletlenül mondta akkor is azoknak, akiknek ezt a történetet elmondta, akik pontosan értették, hogy miről szól, a zsidók és a pogányok közötti különbségről. De hogyha csak ez szerint néznénk az igét, akkor jó pár részt átugorhatnánk a Bibliából, hiszen ezt nem nekünk mondja, ez nem akkor nekünk hangzott el. Nagyon kevés rész lenne az igéből, amit a saját életünkre most a 21. században értelmezhetnénk. Nagyon sokféle reláció tanítható ebből az igéből, atya és fiú közötti, az apa és fiú és az atya és az ember közötti kapcsolatot lehet ebből kiemelni, Lehetne a két testvér közötti különbséget, de lévén ez az ifi Isten tisztelt most koncentrálunk csak a fiúra. Szeretném, hogyha mindenki pillanatra elgondolkodna és felidézni magában a megtérésének a pillanatát. Milyen volt az? Az az érzés, az a milyen gondolatok kavarodtak az emberben, amikor megtért. Könnyű ezt felidézni? Ismerek ott, aki azt mondja, hogy ez nem egy pillanat volt. Ez valamikor tudom, hogy még nem voltam Isten gyermeke, volt, amikor már az voltam, a kettő között eltelt néhány év, és igazából meg nem tudnám mondani azt a pillanatot, amikor ez megtörtént. Én is azt mondom, hogy ez a pillanat, ennek meg kell, hogy történnie. A megtérés az nem egy hosszú folyamat, az egy gondolat, és abból származó egy tett. És anélkül, hogy a igét elfelejteném, szeretnék elmondani egy alternatív változatot a tékozó fiúnak a történetére. Ugye tudjuk az előzményeket, a fiú kikéri a vagyonát, elmegy, eltékozolja a pénzét, távoli városban, disznók közé teszik pásztornak. És a fiú gondol egyet, és egy napon egy kicsit közelebb hajtja az apja városához ezt a kondát. Néhány disznót azért elhajt belőle, hogy ne tűnjön a nagynak ez a nyáj, kisebbnek tűnjön ez a csorda, kisebb a szégyen. Kicsi ne tisztogatja a ruháját. Már hát itt még közelebb hajtja hozzá a városhoz, kicsit még tisztábbá teszi a ruhát, néhány disznó ismét visszakerül a nyájból. Ez a dolog ismétlődik, majd egészen odáig eljutunk, ami már annyira közel van a fiú ez az apjának a birtokához, hogy már kerítésen túlról meg lehet látni. Az apa észreveszi a kerítés körül ólálkodó fiút, oda megy hozzá, azt a kis piszkot, ami még van a ruháján, azt még leporolja, pár utolsó disznókat elhajtja a fiú mellől, és kebére ölelje a fiút, és ünneplés. A megtérés nem egy folyamat. Nem az, hogy egyre jobban méltóbbá teszem magamat Istenhez. Nem lehet egy hosszú, éveken keresztül tartó megtérési folyamatot véghez vinni. Voltatok-e már ti tékozó fiú, úgy, ahogy ebben a történetben hallottuk? A Biblia tele van olyan hirtelen megfordulásokkal, elég csak mondjuk a legismertebbek, a pára gondolunk például, ami egyik pillanatra a másikra megváltoztatja, megfordítja 180 fokkal az életének az irányát. Ezek nem hosszú folyamatok, ezek azonnali történések. Hogyan lehet képe a megtérésnek, a tékozló fiú? Talán azért, mert pontosan ugyanazt az utat járja be egy megtérő ember, mint a tékozó fiú ebben a történetben. Az igazi történetben, nem az elváltoztatottban, amit az előbb mondtam. Először is felismeri azt, hogy hol van ő éppen. Lehet, hogy amíg a pénze tartott, addig nem igazán gondolt az apjára és a családjára. Lehet, hogy amíg más dolog elvonta a figyelmét, amíg nem gondolt arra, hogy neki szüksége van az apjára, szüksége van arra, hogy a családjával legyen és hogy a szeretet fogadja, addig talán nem is gondolt arra, hogy vissza kéne menni. Ez a távolság, amit ez a fiú megérez, ő a régen volt örökös, most is örökösnek mondjuk a pénzét költött el, az örökös és az apa közötti távolság egy halvány képe annak, ami a bűnünk miatt Isten és közöttünk van. A végtelen távolságot akarja egy zsidó embernek azt, hogy valaki disznókat őrizzen, az egy olyan rettenetes távolságot jelent, hogy szinte elképzelni sem tudjuk, hogy közösséget vállaljon egy hitű zsidó ember azzal, aki a disznók között él. Így aztán halvány képet kaphatunk arról, hogy milyen a távolság van Isten és az ember között. Ezt kell felismerni. Isten és közöttem olyan rettenetes nagy távolság van, amit szinte képtelen vagyok átidalni. Ahogy hallottuk, a fiú elképzeli és felismeri azt, hogy mit kell tennie. Azt mondja, elhatározva, hogy azt fogom mondani az apámnak, hogy vétkeztem el az ég ellen és te ellened. Igen, ezt kell tennünk, be kell ismerünk azt, hogy nekünk arra van szükségünk, hogy Istenhez odajáruljunk, és beismerjük azt, hogy vétkeztem ellened, az égen, vétkeztem Isten ellen. Minden tettem, ami Isten nélkül történt, az vétek Isten ellen. A harmadik pedig meg is teszi az első lépéseket. Azt mondja az ige. Útra kelve el is ment az apjához. Igazság szerint, amikor valaki ezeket még nem hívőként megtapasztalja, vagy arra az útra lép, hogy Isten megismerje, mind a három ponton könnyű elbukni. Lehet, hogy meglátod, hogy hol vagy. Látod magadat annyira mocskosnak, annyira bűnösnek, de mégsem teszel semmit. Vagy látod, hogy mit kellene tenned? Már azt is tudod, hogy mit kellene ezügyben tenned, de valamiért mégsem mersz elindulni. A harmadik lépésben is el lehet bukni, hogyha elindulsz, de valahol megállsz, vagy elfordulsz arról az úton, ami Isten felé vezetne. Vajon láttad már magadat valaha annyira mocskosnak és bűnösnek, annyira távolinak Istentől, mint ez a fiú? Láttad már Isten csak is egyedül kizárólagos megoldásnak ebben a helyzetben? Érezted már azt a mély szégyent a bűnei miatt, ami Istentől elválaszt? Ezt jelenti a kérdés, hogy voltál-e már tékozó fiú? Nagyon jó dolog ez az ifi Isten tisztelet, ilyenkor a gyülekezet hasonlóvá lesz egy iskolai ünnepéhez, amikor a szülők a gyerekeiket nézik a színpadon, dagadozó mellkassal, hogy igen, a mi fiaink megmutatják, kiállnak, énekelnek, öröm nézni őket, és öröm végignézni a gyülekezetnek azon a tagjának, akinek a gyerekei nincsenek fönn, hogy látjátok. A szülők lent ülnek, figyelnek, büszke mosolyognak, és a fiúk, lányok előadnak valamit, amit begyakoroltak, amit megtanultak. Érdekes statisztikája az ifjúságnak, hogy az ifjúságnak a tagjai zöme a gyülekezeti tagok gyerekeiből tevődik össze. Ez az arány azért már kezd javulni, valószínűleg az ifjú is tehet arról, hogy nem hívunk sok ismerőst vagy sok barátot még ebben a pillanatban az ifjúbe, de már ez is változik. De mégis azt kell mondanom, hogy százalékos arányban az ifjúság zöme a mi gyerekeimből, hát majd az enyémből is, de mondjuk momentán még csak az idősebb gyerekekkel rendelkező gyerekeiből áll. Hogy miért? Hát valószínűleg jó dolgot látni, hogy végre legalább jó helyen vannak a srácok, legalább a hét egyik napján igazoltan jó dolgokat csinálnak, legalább az ifjúsági órán jó dolgokat hallanak, hát jó helyen vannak. Meg egyébként is, hogy a szemünk rajtunk van, hogyha mi gyülekezünk ifjúságába járnak. Egy másik érdekes statisztika, ami talán nem annyira vidám, hogy a hívő szülők gyermekeiből nem olyan nagy százalékban lesznek felnőtt korukban érett és erős hívő. Vajon miért lehet ez a statisztika? Talán nehezebb azoknak megtérni, akik Isten közelében nőnek fel. Talán nehéz azoknak felismerni ugyanazt a utat, ugyanazt a helyzetet, amiben ez a tékozó fiú került, hogyha ők Isten közelébe érnek. És még elmondanék egy kis változtatást ezen a tékozó fiú történetén, amelyben a fiú kér néhány drachma zseppénzt, és a kerítésen túl eljárta a barátaival, de nagyon keveset veszít, és délután már otthon is van. Máskor a zseppénzt barátaival elvisze a közeli kocsmában, a közeli városban, de már este 10-kor otthon van, ezért igazából az apja nem igazán tud ezért haragudni rá. Mások is ezt teszik. Majd a fiú néhány napra elköt egy lovat, elmegy a szomszéd városba, 2-3 napig nem látják, ki tudja, mit csinál ott a pénzzel. De aztán hazajön azóta rendes fiú, azóta a szavát kell hallani, nagyon rendes gyerek. Az apa pedig örül, mert a kis csínyek és kihágások ellenére a fiú nem távolodott el igazán Istentől, az otthontól, és egész rendes gyerek. Másképpen kell megtérni egy gyereknek a hívő családokban? Isten nekik valami másfajta utat rendel? Nem mondom, hogy egységesíteném a megtérő embereknek a életútját, vagy szóval mindenki másképpen, talán ahányan mi tűlünk, mindenki másképpen mondaná el azt a megtérésének a történetét. De alapjában véve úgy érzem, hogy aki soha nem érezte magát még a bűnei miatt annyira mocskosnak és annyira távolinak Istentől, mint a tékozló fiú, az szerintem valamit nem ért a megtérésnek a lényegéből. A hívő szülő gyermekeinek sem kell kevesebb utat befutnia, ő sem indul közelebbről, nem csak kerítés mellől indul az apjához, hanem ő is a, őnek is a másik városba, a disznók mellől kell indulnia. És neki is legalább olyan reményvesztetten össze kell törnie Isten előtt, mint másoknak. Nem lehet, hogy a tékozó fiú azt mondta, hogy vétkeztem ellened, és az ég ellen, a hívő szülő gyerekeinek elég egy bocsapa. Nekik is ugyanaz az utat kell bejárnia. Vajon volt-e már a te lányod és a te fiad tékozó fiú? Mit tudsz róla? Mennyit tudsz a lelki életéről? A harcairól, kísértéseiről? Arra, hogy mikor bukik el, és mikor van a győzelmei? Hallja-e tőled a gyermeked a megtérés, a személyes megtérésnek a fontosságát, vagy csak az a fontos, hogy ifire járjon és általában véve rendez gyerekedjen. Ne csináljon semmi olyasmit, mint vonatot ne lopjon például. Ez az ifjúság istentisztelet azért is jó, mert most láthatjátok azokat a fiatalokat, még ha nem is teljes számban, hiszen ilyenkor mindig kevesebben vagyunk, akik a ifire járnak és kis időre megmutatják magukat és észrevetetik azt, hogy képesek és készek Istenért élni. De hogy ne csak azokról a külőkről legyen szó, akik a fiai, lányai itt állnak kint. Az egész gyülekezet felelős, úgy érzem, az ifjúságnak a lelki életéért. Hogy miben segíthetnénk? Miben segíthet egyetlen bárkinek? Akár fiatalnak, akár a szomszédodnak, akár a utcán bárkinek, akik még nem ismeri Istennek, nem ismeri el Jézus urának és megváltójának. Talán az lenne a legjobb, hogyha felidéznéd azt a pillanatot, amikor még te is tétozó fiú voltál, és elindultál a disznók mellől. Mert ennek a pillanatnak be kellett következni a te életedben is, vagy ha nem, akkor még a pénzedet szórod, akkor még abban az állapotban vagy, amikor még talán disznókat sem kell terelgetned. De igenis el fog jönni ez a pillanat, és akkor csak is Isten lesz a megoldás. Fel kell idézni, milyen volt az, amikor tékozó fiúként elindultunk az utcák közül, mert ez a történet igazából ott kezdődik. Imádkozzunk. Szerintem Isten, köszönöm neked, hogy elhívtál engem onnan a mocsokból, abból a szégyenből, megmutattad azt az utat, amelyiket nekem is be kell járnom. Uram, nem tudom neked eléggé megköszönni, hogy magadhoz vonzottál, szerető apaként befogadtál a családodba. Kérlek, Uram, hogy te légy mindenkivel, aki még ezt az utat nem járta be. Helyezd szívükre azt a rengeteg bűnt, amit Isten nélkül elkövetünk. Mutasd meg neki, hogy hol van, mutasd meg, hová kell mennie is. Köszönöm, Uram, hogy te állsz az út végén. Köszönöm neked, Uram, hogy az ifjúságban is sokan megtehették már ezt az utat. Köszönöm, hogy a gyülekezetedben segítheti őket. Kérlek, Uram, áld meg az életünket, és áld meg ezt a nagy döntést, ezt a pillanatot, amit meg kell hoznunk az életünkben. Amen.